Szeretettel köszöntök mindenkit, minden érdeklődést és minden kedves hallgatót. A mai témánk, mit üzen Jézus Krisztus születésének a története a mai ember számára? Hogyha Isten fia születésének a történetét szeretnénk megvizsgálni, illetve elolvasni, akkor Máté és Lukács evangéliumát kellene föllapoznunk, és mindkét evangéliumnak az elején találhatjuk Jézus Krisztus születésének a történetét. Az evangéliumok egymást kiegészítik. Tehát a Máté evangéliumát kiegészíti Lukács evangéliuma, és fordítva. Jézus Krisztus születése történetéhez tartoznak a következő részek vagy események. Először csak az előzményeket említeném szinte címszavakban, hiszen bármelyik történetnek, amiről szó lehet, vagy amiről beszélünk, vannak előzményei is. Mik az előzmények? Krisztus születését hírül adja Gábriel angyal Názáretben Máriának, aki a megváltó édesanyja lesz, aki a Dávid házából való Józsefnek volt a jegyese. Mária megtudta az angyaltól, hogy ki lett választva a Szentlélek erejéből férfi beavatkozása nélkül a megváltó édesanyja lesz. Természetesen ebbe Mária beleegyezett, az ő beleegyezése nélkül ez nem történhetett volna meg. Hiszen így szólt, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nékem a te beszédet szerint. Az előzményekhez tartozik még, hogy amint József észrevette, hogy az ő jegyese vagy felesége, mert mind a kettő helyes, a korabeli viszonyokat, házassági helyzetet elemezve, tehát amint József észrevette, hogy a jegyese gyermeket vár, azon gondolkodott, hogy titokba bocsátja el, és nem a mózesi törvény szerint fog eljárni, tehát nem fogják Máriát megkövezni. Amikor ezen gondolkodott, akkor éjjel álmában megjelent neki egy angyal, és figyelmeztette őt arra, hogy a feleségének, Máriának a méhében fogant élet az a Szentlélektől van. És majd egy fiút fog szülni, és nevezze a nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népét bűneiből. Ezután Mária meglátogatta idős rokonát, Erzsébetet, ez is még az előzményekhez tartozik, számos festmény bemutatja azt, hogy miképpen találkozott Mária Erzsébettel, és Mária hogyan szolgált neki, ezt írja le az evangélium. Időrendi sorrendben ezek után következik keresztelő János születése és a körülmetélése, valamint születésének a körülményei és Zakariás éneke. Ez az ének nem más, mint a Szentlélektől kapott profécia arról, hogy János proféta lesz, ő fogja a megváltó útját egyengetni, hogy az üdvösség ismeretére fogja tanítani majd az Isten népét. Ezután az előzmények után következik időrendben konkrétan Jézus születésének a története. Hát szeretnék időrendbe haladni, illetve néhány eseményt kiemelni ezek közül, és kérdésfeltevésekkel egy kicsit válaszolgatni arra, hogy mit üzen számunkra, modern ember számára Jézus Krisztus születésének a története. Lukács evangélista leírja, hogy Augustus császár népszámlálást hirdetett, és ennek érdekében egy rendeletet adott ki, éppen akkor, amikor Szíriában Kirénausz volt a helytartó. Mindenki abba a városba kellett menjen, ahol született, ahol az ősei is születtek, mivel József és Mária Dávid király családjából valók voltak, ezért ők Dávid városába Betlehembe mentek. A népszámlálás miatt azonban akkora volt a tömeg Betlehemben, hogy szállást nem kaphattak. Ezért egy barlang istálóba szorultak ki. Mária ott szülte meg a világ megváltóját, akit ezután pólyába takart és jászolba fektetett. Tehát ez az első dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy a világ megváltója, az Isten fia barlang istálóba született, az édesanyja pólyába takarta és jászolba fektette. Már önmagában ez az esemény is óriási mondanivalót és tanulságot hordoz a mai ember számára. Hogyan lehetséges, hogy a mindenható Isten fia teljes szegénységben született erre a világra? Barlangistálóban, állatok közt, pólyába van takarva, és jászol lett az ágya. Se összkomfort, se nagy meleg, se embereket befogadó otthon, sem együttérzés nincsen iránta. Számkivetettségben, kitaszítottságban és szegénységben jött közénk, mert éppen akkor olyanok voltak a körülmények. mint ahogyan most is azóta is sokszor hasonlóan nehéz körülmények vannak. Hogy nem lehet egymásra odafigyelni. Népszámlálás van, császári parancs van érvényben. Különben is, miért nem jöttek hamarabb, és akkor talán találtak volna szállást, gondolhatná bárki közülünk. Igen, mindig a körülmények a hibások, mindig valaki más. Sohasem tudunk szembenézni azzal, hogy lehet, hogy nem tudunk igazán szeretni, és nem vagyunk képesek a másikot, vagy egymást befogadni és elfogadni. Kedves érdeklődőt, kedves hallgatók, ez akkor is így volt, és sok esetben ma is így van. Nem veszük észre, hogy Isten éppen azt akarja, hogy a legnagyobb szegénység és számkivetettség és az Egyiptomba való menekülés közepette mutassa meg az ő gondviselő jóságát és szeretetét. Az Isten fia nem palotában született. Így minden szegény, másoktól kifosztott vagy megalázott ember könnyen felismerheti a megmentőt Jézus Krisztusban. Értünk szegényé lett az Úr Jézus, hogy minket lelkileg gazdagíthasson. Nem mellékesen jegyzem meg azt, hogy az evangélium azt írja, hogy Mária megszülte elsőszülött fiát. Nem egyszülött fiát, hanem elsőszülött fiát. Mind Máté, mind Lukács evangéliuma ezt írja. És hogy József nem ismerte őt addig, nem ismerte meg őt addig, amíg meg nem szülte az ő elsőszülött fiát, és nevezte annak nevét Jézusnak. Még a Szent István társulat által kiadott katolikus szentírás is ezt írja, hogy Mária megszülte elsőszülött fiát, bepújálta és jászolba fektette. Lukács evangélium a 2. fejezet 7. vers. Ezen érdemes egy kicsit elgondolkodni. Ennél túlságosan többet, vagy mérehatóbbat nem szeretnék mondani, mert az már emberi következtetés lenne. És a következtetés viszont emberi dolog, és nem Isten igének a kinyilatkoztatása. Mivel az evangélium visszafogott ebben a kérdésben, ezért én is egy kicsit visszafogott maradok. Sokkal nagyobb tanulságú szolgál az, hogy Isten bármilyen körülmények között véghez tudja vinni az ő akaratát, a megváltás művét, és mindig személyesen tudja vezetni azokat, akik bíznak benne, akik szeretik őt. És ezek a megpróbáltatások, nehézségek az Isten szeretőknek mindig a javukra válik. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni, vagy másik esemény, az a Betlehem környékén tanyázó pásztoroknak a helyzete. A pásztoroknak megjelent az Úr angyala, és hírül adta nekik, hogy Betlehemben megszületett a világ megváltója. Mi lesz a jel számukra? Miről ismerhetik föl? Hát arról, hogy elmennek és egy kisgyermeket találnak, jászolba fektetve és pólyába takarva. Hát ezt a gyermeket senkivel nem lehet ott Betlehembe összetéveszteni, mert ő a legszegényebb, az összes odaérkezett vendég, illetve az ott lakó közül. Az Isten fia szegény élet, hogy a szegény pásztoroknak is a megváltójuk lehessen. Hogy ne érezzék azt, hogy Isten fiának könnyebb a sorsa, mint amilyen nekik. Lehet, hogy ők maguk jobb körülmények között születtek, vagy némelyik közülük, mint maga Jézus, Betlehemben. Tény az, hogy Jézus így ezáltal a testvérükké lehetett, velük vállalt sorsközösséget. De miért nekik jelent meg az Úr angyala? Miért nem a gazdagabb embereknek? Miért nem a befolyásos, tekintélyes embereknek, a művelt embereknek? Miért nem nekik jelent meg Betlehemben vagy környékén? Ez is egy érdekes kérdés. Bizonyára azért, mert valamennyien valami mással voltak elfoglalva, valami mással volt tele a szívük, és nem igazán vágyakoztak arra, hogy egy tisztább, nemesebb, őszintébb életet éljenek ezen a földön. Nem szántak időt arra, amire a pásztoroknak esténként idejük adódott, hogy este a tűz körül körbeültek és beszélgettek, és talán még felidézték azt is, hogy az ő atyáiknak milyen ígéretet adott az Isten a proféták által, hogy el fogja küldeni majd a megváltót, a szabadítót, és akkor hát valami más lesz akkor, utána valami jobb lesz, jobb következik, mint ami eddig volt. Isten a Bibliában kijelentette, hogy ő mindig az ember szívét nézi, és az ember szívét vizsgálja, nem a külső szerint ítél. A pásztorok a szívükben vágyakoztak, és készen álltak a megígért megváltó érkezésére. Ezért is mondták egymásnak az angyali jelenés után, miután az angyal megjelent nekik, hogy menjünk mind Betlehembe, lássuk meg ezt a dolgot, amit az Úr kijelentett nékünk. Tehát lelkesek voltak, egymást bátorították, menjünk el Betlehembe. Mi a következő esemény, amit szeretnék kiemelni? Hát a harmadik esemény nem más, mint a napkeleti bölcsek látogatása Jeruzsálembe és Betlehembe. Erről Máté evangéliumában olvashatunk. Máté evangéliuma szerint napkeleti bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, és elmentek Herodes palotájába. És érdeklődtek a zsidók újszülött királya iránt, hogy hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Eljöttünk, hogy hódoljunk néki. Hát erre Herodes nagyon megdöbbent, és nyugtalanság fogta el, hiszen féltette a hatalmát, és vele együtt nyugtalanság fogta el az egész Jeruzsálemet, tehát az ott lakó embereket. Valósággal megbojdult Jeruzsálem. Az első, amit itt szeretnék hangsúlyozni, hogy bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, és nem három királyok. A görög eredeti szerint a mágói, azok mágusok, többes számba szerepel, azaz a foglalkozásukra nézve csillagászok és csillagjósok voltak. Abban az időben a csillagászat és a csillagjóslás még nem vált el egymástól. Tény, hogy az égen felfigyeltek erre a fényes csillagra, és be tudták valamilyen módon azonosítani, és erről is szeretnék beszélni, hogy milyen módon tudták beazonosítani, de be tudták azonosítani, hogy ez a zsidók mesiás királyának a születését jelzi ez a csillag. Az a különös, hogy pontosan tudták, hogy a csillag vagy az égi jel kire vonatkozik, mert ezt mondták Jeruzsálembe érkezve. Hol van a zsidók újszülött királya? Aki megszületett, mert láttuk a csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki. Honnan tudhatták a bölcsek, hogy az a csillag kire vonatkozik, és kinek a születését jelezte? Pontosan tudták, hogy kire vonatkozik, mert egy átlagos király születése nyomán ők nem indultak volna el napkeletről, feltehetően Babilonból, és nem tettek volna meg több ezer mérföldet azért, hogy lássanak egy zsidóknak egy újszülött királyát. Erről meg vagyok győződve. Ennek semmi értelme nem lett volna. Különös, hogy Jézus születését egy fényes csillag jelezte, és kereszthalálakor pedig még a nap is elsötétedett. A bölcsek annyira komolyan vették a csillag feltűnését, hogy ténylegesen útra keltek, vállalták az utazásra járó fáradalmakat és nehézségeket, kényelmetlenségeket, és még ajándékokat is hoztak az újszülött messiás királynak. Természetesen tudom, hogy van Biblián kívüli írott forrás is arról, hogy kire vonatkozik ez a betlehemi csillag. De hogyha van a Bibliában kijelentés, profécia arra nézve, hogy a messiás király majd meg fog születni Betlehemben, illetve Judeában, akkor én elsődlegesnek tekintem ezt a bibliai forrást, és ezért erre hagyatkozom. Jeleztem, hogy a mágusok nem királyok voltak, mint ahogy ezt a középkori egyházi hagyomány hangsúlyozza, hanem csillagászok. És a nevüket sem tudjuk pontosan. Még azt sem tudjuk, hogy hányan voltak. Csak a három ajándékból, az ajándékoknak a számából, az arany, tömjén és a mírha, ugye ezt a három ajándékot, háromféle ajándékot vitték a kis Jézusnak. Tehát a három ajándékból következtetnek arra, és következtetünk arra, hogy feltehetően hárman lehettek. De legalább ketten voltak, vagy többen. Amint mondtam, a mágus szó többes számban szerepel a görögben. Mózes 4. könyvében találjuk meg tehát azt a proféciát, amelyre az előbb utaltam, amelyet feltehetően ezek a mágusok is ismertek. Ez Bálámnak a proféciája, jövendőlése, egy csillag születéséről és egy királyi pálca felemelkedéséről. Bálámról annyit lehet tudni, hogy nem zsidó származású proféta volt, de Isten igaz profétája volt egészen addig, ameddig a pénz el nem csavarta az ő szívét. De még mielőtt erre adta volna a szívét, azelőtt kijelentést kapott a Jóistentől a messiásra nézve. És ez a jövendőlés helyileg is ismert lehetett. Sőt, a zsidók később 70 évig voltak a babiloni fogságban, még a megváltó földre jövetele előtt, és a fogságba is magukkal vitték a szentirataikat, így Mózes 4. könyvét is, amelyben ez a jövendőlés olvasható. A fogság után a zsidók többsége nem tért vissza Palesztinába, hanem ott maradt Babilóniába. Így a zsidók szentíratai a bölcsek számára is elérhetőkké váltak, a bölcsek pedig írástudó emberek voltak. Amikor a csillag feltűnt és fényesen ragyogott, akkor pontosan tudták Bálám jövendőléséből, hogy a messiás király született meg Júdeában, nem egy átlagos király. Egyébként is egy átlagos királynak ilyen fényes csillag biztos, hogy nem jelezni a születését. De ezen felül még hittek is benne. Különben nem tették volna meg ezt a hosszú utat. És örültek a messiás király születésének. Akkor fel is olvasom ezt a jövendőlést, hogy ismerjük meg Mózes 4. könyvéből, a 24. fejezetből, a 15. verstől olvasom az Isten igéjét. És így kezdte példabeszédét Bálámnak, Beor fiának szózata, a megnyílt szemű embernek a szózata. Annak szózata, aki hallja Isten beszédét és ismeri a magasságos tudományát, és aki látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Bezúzza Moáb halántékát, és összetöri Sét minden fiának koponyáját. Nagyon figyelemre méltó ez a jövendőlés, azt gondolom. Hát itt egy kettős proféciáról lehet szó. Van olyan sora ennek a proféciának, az utolsó félmondat, ami minden bizonnyal Dávid királyra vonatkozik. Mert ő volt, aki a moábitákat csatában legyőzte, Sét pedig, Sétnek a neve, a moábiták egyik vezető törzsének a nevét jelenti. Természetesen a proféciának van olyan jelentése is, hogy a messiás végül le fogja győzni Isten hívő népének az ellenségeit, azokat, akik a bűneikkel azonosulnak, és akiktől az örök élet jogát vissza kell majd vegye. Így is értelmezhető ez a felolvasott fél mondat, amit az előbb olvastam, hogy bezúzza Moáb halántékát, és összetöri Sét minden fiának koponyáját. De nem ez a lényeg, hanem a lényeg az előbbi, hogy látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca, vagy királyi jogar támad Izraelből. Tehát a királyi pálcát jogarnak is lehet fordítani. Együtt szerepel tehát a csillag és a királyi jogar ebben a proféciában. Ezt a proféciát érdekes, hogy a zsidók is messiási proféciának, messiási jövendőlésnek tartották mindig, de sosem vonatkoztatták Jézus Krisztus születésére. Tehát összegezve a bölcseknek szükségük volt az égi jelre, de szükségük volt bibliai jövendőlésre is, amely megérteti velük, hogy az az égi jel kire vonatkozik. Valamint szükségük volt az Isten igéjébe vetett hitre is, ahhoz, hogy elmenjenek és megkeressék a messiás királyt. Fontos azt is hangsúlyoznom, hogy a messiás azt jelenti, hogy Isten lelkétől felkent szabadító. Héberül messiás, görögül Krisztus, magyarul Krisztus. Mit jelent? Isten lelkétől felkent szabadító. Ha ez csak a zsidók messiását jelentette volna, és nem egyetemes szabadítót, akkor nem lett volna értelme annak, hogy több ezer mérföldet tegyenek meg a napkeleti bölcsek Babilonból Jeruzsálembe, és majd Betlehembe. Azt biztosan tudhatták, hogy a messiás küldetése egyetemes lesz, hogy az egész emberiséget érinti majd az ő tevékenysége és küldetése. De hogy miben áll az ő szabadítása, ezt nem valószínű, hogy tudták, ezt csak is a Bibliából ismerhetjük meg. Például Máté evangéliumában is olvashatjuk, amikor Józsefnek, Mária jegyesének az angyal megjelent éjjel álmában, akkor azt mondta, hogy nevezd a születendő gyermeket Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét az ő bűneiből. Tehát Jézus a bűntől és annak végső következményétől, az örök haláltól fogja megszabadítani a benne hívőket. Ez jelenti, hogy az ő népét, azokat, akik hisznek benne. Azért mutatta be később őt keresztelő János úgy, hogy íme az Istennek a báránya, aki elveszi a világ bűneit. Elveszi, mert megszabadítja a népét az ő bűneiből. Hogyan szabadítja meg a bűneiből? Hát úgy, hogy magára vette, inkább múlt időbe fogalmazok, magára vette a világ bűneit, az én bűnömet és a te bűnödet, amivel az Istent és embertársainkat megbántottuk, és az érte járó büntetést elszenvedte a kereszten, hogy aki benne hisz, és megbánja a bűneit, annak ingyen kegyelemből örök életet adhasson. Ez valódi örömhír, kedves hallgatók. Ez hatalmas nagy dolog, ajándék az Isten részéről. Herodes udvarában a bölcsek megtudták az írástudóktól és a főpapoktól Mikiás proféta jövendőlését, amely szerint Betlehemben kell megszületni a Messiásnak. Tehát Herodes összehívatta a főpapokat és az írástudókat, mikor megérkeztek a bölcsek, és akkor érdeklődött, hogy hol kell a Messiás királynak megszületni, és ők Mikiás proféta könyvét keresték elő, és ebből pontosan meg tudták mondani, hogy a Messiásnak Betlehemben, Dávid városában kell megszületni. Úgyhogy akkor most Mikiás jövendőlését is nézzük meg, az Új Szövetség ugyanis idézi, de most Mikiás könyve 5. fejezetéből fel is olvasom ezt a jövendőlést, az 5. fejezet 2. versétől. De te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda nemzetségei között, belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen, akinek származása a kezdetekig nyúlik vissza az ősidők napjáig. A 3. verset kihagyom. Odaáll és az Úr erejével legeltet, az Úrnak Istenének fenséges nevével. Biztonságban laknak, mert nagy lesz ő egészen a föld határáig. Ő a mi békességünk. Tehát ez a jövendőlés nem vonatkozhat Dávidra, mert Dávid király halála után néhány száz évvel íródott. Tehát az a fejedelem, amelyik Betlehemből származik, az csak is a megváltóra vonatkozhat, Dávidra nem. És mivel az ő származása elejétől fogva, öröktől fogva van, ez kijelenti azt is, hát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy isteni lény lesz, Isten fia lesz, aki megszületik. Az, hogy megáll, jelentheti azt is, hogy föllép. De azt is jelenti, hogy helyt áll. A Messiás helyt fog állni. És ezt megerősíti Ézsaiás proféta is. Megállni egy próbában azt jelenti, hogy helytállni és győzni, nem pedig elesni és elbukni. Ézsaiás proféta is jövendőlt erről, hogy a Messiás helyt fog állni minden körülmények között. Végigviszi a megváltás művét és diadalmat arat. Úgyhogy most a katolikus Szentgyoromos Biblia Társulat fordítása alapján fogom olvasni Izaiás proféta könyvéből, a 42. fejezetből az 4. verset. Íme az én szolgám, akit támogatok. Választottam, akiben kedvemet találom. Ráadtam lelkemet, igazságot visz majd a nemzeteknek. Nem kiált, nem emeli fel hangját, és nem hallatja az utcán. A megroppant nátszálat nem töri össze, és a kialvó mécsbelet nem oltja el. Hűségesen visz igazságot. Nem alszik ki, és nem roppan össze, míg igazságot nem tesz a földön, és az ő nevében bíznak a nemzetek. Hát ez nagyon gyönyörű ígéret, hogy milyen gyöngétséggel, hozzáértéssel, szeretettel viszi végbe Krisztus a megváltás művét. Hogy a megroppant nátszálat, azt az embert, akit az élet, a megpróbáltatások megroppantottak, azt ő nem roppantja tovább össze, hanem meggyógyítja. És a kialvó mécsbelet, hogy már alig pislákol valakiben az élet, a reménység, nem oltja ki, hanem megerősíti, fellobbantja azt. Hát gyönyörű ígéret ez. Arról, hogy Krisztus mekkora szeretettel, milyen odafigyeléssel és hozzáértéssel bánt az emberekkel, és bánik mind a mai napig velünk is. És nagyon szép ígéret, hogy nagyon sok ember vágyik az igazságra és az igazságosságra, amelynek gyümölcse lesz majd a béke és a nyugalom mindörökké. Visszatérve Mikiás jövendőléséhez, a proféta azt is írja, hogy a Messiás legeltet, oda vezeti a benne hívőket az élet forrásához. Azt mondta Jézus, aki bennem hisz, annak a szívében az örök élet forrása fog felfakadni. A Jelenések könyvében pedig azt írja, hogy aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. És hogy biztonságban fognak lakni majd az Isten gyermekei. Nem lesz erőszak, nem lesz háború, nem lesz bűn, a bűnnek semmilyen formája. Hogy a Messiás szabadítása Isten békességes uralmával fog beteljesedni majd végül. Végül pedig azt írja Mikiás Krisztusról, hogy ő a mi békességünk. Ézsaiás proféta szerint ő a békesség fejedelme. Nem tudom, hogy emlékszünk-e, vagy ismerjük-e azt, hogy Jézus mit ígért a tanítványainak az utolsó vacsorán. Természetesen megígérte nekik a Szent Lelket, de azt is megígérte, hogy békességet ad nekik. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Milyen fontos a mostani háborús időben, nyugtalan és felbojdult világban ez az ígéret, hogy ebbe kapaszkodjunk, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek, mondta Jézus. Milyen szükségünk van ezekre az ígéretekre, és arra a békességre, amit Jézus ígért a benne hívő gyermekeinek. Láthatjuk tehát, hogy nagyon gazdag üzenete van a mikéási jövendőlésnek. Azáltal, hogy Krisztus személyében ez beteljesedett, számunkra ez valósággá vált. Van a proféciának vagy a jövendőlésnek olyan része is, ami majd Jézus második eljövetelekor fog beteljesedni. Ez a mi reménységünk. Mi hiszünk ebben, hogy be fog teljesedni. Felmerülhet bennünk a kérdés ezek után, hogyha a főpapok értesültek arról, hogy megszületett a megváltó, hiszen a bölcsek elmondták, hogy feltűnt a napkeleten az ő csillaga, és ők maguk ki tudták keresni Mikiás könyvéből, hogy Betlehemben kell megszületni a megváltónak, akkor miért nem mentek át Jeruzsálemből Betlehembe? Mindössze 8 kilométerre van az egyik város a másiktól. Miért nem mentek át a főpapok és az írástudók? És miért nem tettek tisztességet a megváltónak? Vagy legalább miért nem nézték meg, nem is voltak rá kíváncsiak? Hogy lehet, hogy a bölcsek több ezer mérföldet tettek meg, vállalták az útnak a fáradalmait és nehézségeit, és ajándékokat is vittek a megváltónak? És a főpapok és az írástudók, a nép akkori vallási vezetői 8 kilométret nem tudtak megtenni, és nem vállalták ezt be. Vajon miért nem mentek át, hogy megnézzék az újszülött messiást? Kedves hallgatók, kedves érdeklődők, kézenfekvő a válasz, hiszen benne van az evangéliumokban. A büszkeségük, illetve a féltékenységük és az irigységük nem engedte. Jézus nyilvános működése során többször is szembeszegültek Jézussal, és állandóan csapdákat állítottak neki, hogy a szaván megfogják és hogy elítélhessék. Tehát féltékenyek voltak rá. Egyrészt, másrészt pedig arról is szó van, hogy tartottak, féltek Heródestől is. Hiszen Heródes nagyon kemény rendeletet adott ki, hogy miután a bölcsek visszatértek hazájukba, Istentől figyelmeztetést kaptak, hogy minden 2 évben aluli gyermeket meg kell öletni, fiúgyermeket Betlehemben és környékén. Tehát a főpapok és az írástudók pontosan ismerték azt az uralkodót, akivel ők szövetségben voltak, vagy amely hatalmat kiszolgáltak, és hát jobban féltek tőle, mint amennyire bíztak az Istenben, mint amennyire félték az Istent. Mit üzen számunkra Jézus Krisztus születésének a története? Hát 3 rövid pontban foglalnám ezt össze, és akkor gondolom, hogy ezzel lassan aztán be is fogom fejezni. Azáltal, hogy az Isten fia emberfia is lett egy személyben, és az ártatlan kisgyerekként jött közénk, szegénységben, kitaszítottságban, ezáltal minden ő feléje forduló emberből a leggyengédebb érzéseket váltja ki. Ezáltal szeretetre és gondoskodásra késztet. Hát kedves hallgatók, hát egy csecsemő, egy kisgyermek a legtöbb emberből a szeretetet és a gondoskodást, a gyöngédséget váltja ki. Mert egy kisgyereket táplálni, ringatni kell, magunkhoz ölelni, róla gondoskodni, neki élelmet adni, őt tisztába tenni, szeretgetni, neki megfelelő körülményeket biztosítani, ölünkbe venni és énekelni, és amikor mosolyog, akkor a mosolyára válaszolni, mosolyjal. A megváltó megtestesülése és születése kinyilvánítja Isten irántunk való szeretetét, mert az ő fiát nekünk adta és értünk adta oda. Ugyanakkor a leggyöngédebb szeretetet és odaadást váltja ki, és munkálja ki a legtöbb ember szívében, mert egy kisgyereket szeretni és róla gondoskodni gyönyörűség, nemes és édes feladat. Miközben ezt tesszük, mi történik? Hát miközben valaki egy drága kisgyereket táplál, róla gondoskodik, őt szereti, hát mi történik? Hát megfeledkezik a saját önzéséről, a saját bajáról, problémáiról, és odafordul ahhoz, akit gondoz. Ebben az esetben odafordulunk az értünk meghalt és feltámadott, később meghalt és feltámadt megváltóhoz, Jézus Krisztushoz. Mi a második üzenete ennek a születéstörténetnek? A betlehemi jászóba fektetett és pólyába takart Isten fia szembesíti a modern embert önmagával, és elgondolkodásra késztet mindannyiunkat, hogy értékeljük át az életünkben, hogy mi az igazán fontos ebben az életben, mi az igazán lényeges. Szemlélve azt, hogy Jézus egyszerű körülmények közé, szegénységbe, kitaszítottságba, kivetettségbe jött erre a világra. Vajon nincsenek még körülöttünk olyan emberek, akik hasonló módon ilyen hiányt élnek meg? Jézus azt mondta, hogy amit egynek a legkisebbnek közül tettetek, velem tettétek. Ez alapján lesz majd a számonkérés az utolsó ítéleten, és amit az egynek a legkisebbnek közül nem tettetek meg, velem nem tettétek meg. Az Isten fia egyszerűsége és alázata mire tanít? Hát alázatra és egyszerűségre. Erre tanítja a hívőket. A pompa és a fennhíjázás az Heródes és a főpapok udvarát jellemezte. A keresztények ehelyett Krisztus erényeivel ékesítsék magukat, ne világi pompával és a hatalom szeretetével, hanem szelídséggel, türelemmel és szolgálatkészséggel akarjanak a megváltójukhoz, Jézushoz hasonlítani. Mi a harmadik szempont, amit szeretnék kiemelni? Bár a gonoszság jelen van ebben a világban, és sok szenvedést, fájdalmat, bánatot okoz, de a Jóisten minden körülmények között mégis ennek ellenére biztos kézzel vezeti a Krisztusban hívőket. És minden, ami velük történik, az Isten szeretőknek a javát fogja szolgálni. Az Isten szeretőknek a javát, az üdvösségét, és még sokaknak az üdvösségét. Ezért Isten megenged az életünkben megpróbáltatásokat és szenvedéseket. De csak azért, hogy azt a mi javunk és még sokak javára fordíthassa. Ott van például a sajnálatos és megrázó esemény, amit az előbb már említettem, hogy Heródes megöletett minden 2 éven aluli fiúgyermeket Betlehemben és környékén. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem Jézus miatt történt, hanem a hatalmát féltő Heródes miatt. Minden időben gyilkoltak meg olyanokat, akik egy zsarnoknak az útjában álltak. Isten nem akadályozta meg ezt a borzalmat Betlehemben, de a szent családot csodálatos módon megmentette. A betlehemi gyermekgyilkosság a legtöbb emberből mit vált ki? Hát fájdalmat, felháborodást. Éppen azt váltja ki, amit Isten akarja, hogy kiváltson a mi lelkünkben is. Hogy elforduljunk teljesen a bűntől. Arra késztet, hogy a lelkünkben megvessük az erőszakot. Hogy elforduljunk a hatalomtól, a hatalommal való visszaéléstől, a hatalomhoz való ragaszkodástól. Hogy attól elforduljunk. Bocsánat, még a családon belüli hatalmaskodástól is. Akár férfiről, akár nőről legyen szó. Akár egy gyermek próbáljon uralkodni a kívánságaival a szülők fölött. Isten bár nem akadályozta meg a betlehemi gyermekgyilkosságot, és ezt a mélységes fájdalmat, amit az anyáknak át kellett élni, de valamilyen módon mégiscsak tanítani akar vele mindannyiunkat. Isten tehát a benne bízókat megmentheti, hogyha akarja. És a rosszból a legnagyobb jót fogja kihozni. Meg vagyok győződve, hogy ezeket a gyermekeket az igazak feltámadásakor fel fogja támasztani, és az édesanyjuknak visszaadja. Mert megteheti, megvan hozzá neki a hatalma, hiszen ő az életnek a barátja, és Jézus Krisztus a feltámadás és az élet. És ő megígérte, hogy a benne hívőket fel fogja támasztani. És ezeket az ártatlan gyermekeket miért ne támasztaná föl? És miért ne adná vissza nekik az életet? Végül, de nem utolsó sorban, 4. szempontként emelem ki, hogy a mindenható Isten már jó előre gondoskodik az ő gyermekeiről. Tehát rólunk is, rólatok is gondoskodik, és gondoskodni fog. Nem kell félnünk. A szent családról is gondoskodott. Amikor a napkeleti bölcsek ajándékokat hoztak, aranyat, töményt és mirhát, hát mire volt ez jó? Hát kedves hallgatók, arra, hogy amikor nem sokkal később menekülniük kellett Egyiptomba, ott volt náluk az arany, a tömjén és a mirha. Abban az időben ezek rendkívül nagy értékű ajándékok voltak. Ezeket el lehetett adni, be lehetett váltani Egyiptomba, és szállást lehetett bérelni, és ameddig József munkát kap, addig élelmet és szállást lehetett biztosítani a család számára. Hát lássuk meg ezeket a kincseket Jézus Krisztus születéstörténetében, és azt, hogy mire tanít minket az Isten. Mert az Isten előre gondoskodik rólunk, és gondoskodni fog mindannyiunkról, hogyha bízunk benne, és kérjük őt. Még nagyon sok tanulsága van a Jézusról szóló születéstörténetnek, de a mai előadásba egyelőre csak ennyi fér bele, Köszönöm szépen a figyelmeteket!